Uram, te nagy dolgot végeztél rajtunk itt. Ujjongva, imádunk téged, porig megalázva. Magasztaljuk egyedül a te kegyelmed hatalmát. Te leghűségesebb barátunk, lelkünk leghűségesebb barátja, dicsőség neked, Jézus egyedül, dicsőség neked, Jézus egyedül. Minden, amiben élet van, mondja velünk együtt, dicsőség Jézusnak, igen, Jézusnak egyedül. Ez minnyájunk imádsága és minnyájunk vágya. Úgy, ahogy a száraz földnek szüksége van az esőre, úgy szükségünk van nekünk az ő népe gyanánt, az ő áldásainak esőire. És úgy hiszem, hogy mindez ideig megajándékozott mindig új erővel, esővel, különösen ma reggel is megáldott kegyelméből. Annyira hálásak vagyunk, hogy délután is számolhatunk azzal, az ő áldásával. Ne engedjétek, hogy szíveteket áthassa a hitetlenség, hanem tanúsítsunk hitet és bizodalmat, reménységet, hogy Isten képes többet adni annál, amit elvárunk. Mielőtt imádkozunk és kérjük őt, szeretnék olvasni a Zsoltár 103. fejezetéből egy pár igeverset. Hadd álljunk fel ezzel. Ekközben Dávid felkiált, és mi is vele együtt felkiáltunk. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad, magasztald lelkem az Urat, és el ne felejtkezz, mennyi jót tett te veled. Aki megbocsátja minden vétkeidet vagy bűneidet, meggyógyítja minden betegségeidet, megváltja életedet a romlástól, szeretettel és irgalommal koronáz meg téged, betölti javaival idős korodat vagy öreg korodat, megújul ifjúságod, mint a sasé. Eddig Istennek ez a drága szava. Hadd álljunk fel és imádkozzunk közösen. Hűséges Istenünk, mi is szeretnünk ezekben a délutáni órákban téged részesíteni a dicsőítésben, a magasztalásban, az imádat, lelkünk imádatával. Uram, amint olvastuk, ez a mi szívünk vágya is. Vágyakozunk a felülről jövő esőre, várjuk az áldást, mert aki te áldásban részesít, az megvan, részesítsz, az megvan áldva. Imádunk téged, és kérünk téged. Légy továbbra is a te népeddel. Uram, hiszen tudod, mire van szükségünk szíveinkre, szíveinknek, ismered gondolatainkat, bár felemelkednének gondolataink hozzád, hogy méltóképpen dicsőítsünk téged, és mondjuk, felszólítsuk lelkünket, áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az a te szent nevedet, áldjad lelkem az Urat, és el ne felejtkezz semmit jó téteményeiről, amit tettél vele, csak jót tettél velünk, Uram, és annyira hálásak vagyunk érte, és magasztaljuk a te nevedet, áld meg a te népedet, mindazokat, akik eljöttek, és akik nem tudtak eljönni, és áld meg, Uram, áld meg a te nevedért, Uram, áld meg szeretett testvérünket, Uram, aki a te nevedet köszíri, fogja tenni a te ígédet, Uram. Kérünk téged mindezekért az Úr Jézus nevében. Amen. Higgyél csak, higgyél csak. Higgyél csak, higgyél csak. Minden lehetséges, ó, higgyél csak! Higgyél csak, higgyél csak! Higgyél csak, higgyél csak! Minden lehetséges, ó, higgyél csak! Jézus itt van! Jézus itt van, minden lehetséges, mert Jézus itt van. Jézus itt van. Jézus itt van. Minden lehetséges, mert Jézus itt van. Mennyei Atyánk, közösen kérünk téged még egyszer a te áldásodért, a te szavad közhírétételéért, a te szent szellemed vezetéséért, a te jelenlétedért, Uram, hogy tedd nyilvánvalóvá azt, ó Uram, Istenünk, legyen, hogy a te neved megszenteltessék bennem, bennünk, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt ezen a földön is. Add meg nékünk ma is a mi napravaló kenyerünket, táplálj bennünket a te szavaddal, ajándékozz meg az elrejtett mannával. Ó, Uram, köszönjük neked, mert nagy dolgot végeztél rajtunk. Én köszönöm neked a tanúvallomásokat, amelyekben már is részesedtem arról, amit végeztél közöttünk. Köszönjük neked, ma is várunk téged, nagy dolgot várunk téged a te részedről, és imádunk téged, magasztalunk, hogy többre vagy képes, mint amit elvárunk és hinni tudunk. Légy segítségünkre, siess segítségünkre, Uram, tedd meg most, Uram, emeld fel tekintetünket, ha bár fel tudnánk emelni tekintetünket hitünk kezdőjére és bevégzőjére, aki te benned bízik, nem szégyenülhet meg, nem, mert te hűséges vagy. Akkor is, Uram, ha mi hűségtelenek lennénk, te mégis hűséged marad, mert nem tagadhatod meg magadat. Ó, Uram, minket sem tagadhatsz meg, Uram. Atya vagy mindennek, ami gyermekeknek neveztetnek, és mi Isten gyermekeinek neveztetünk, és azok is vagyunk. Halleluja, magasztalva és áldva legyen a te neved. Uram, te látod fizikai állapotom kimerültségét és gyengeségét, mindazonáltal téged úgy tartunk szemeint előtt, mint a mindenható Istenünket, és a te szavadnak még mind ugyanaz az ereje van, legyen, hogy a te szellemed, de behelyezd a te szavaidban, Uram, hogy legyen hatalmas kihatásra minnyájunkban, Uram, egyen-egyenként téged, Istenünk, te elődbe helyezzük ezt az egész összejövetelt, a te véred oltalma alá helyezzük, te Isten bárányja, és kérünk téged, Uram, a te szent szellemed vezetéséért. Védj le rólunk minden szétszóródást, gondolataink összpontosuljanak, tereád, védj le minden szorongást és bánatot, amit távol akar tartani tőlünk, minden egyéni, emberi megfontolást. Uram, legyen meg a te akaratod, és köszönjük neked mindent az Úr Jézus nevében. Amen, amen. Foglaljunk helyet. Ma délután is szeretnénk mindenkit üdvözölni, egy Isten hozottat mondani, ami Urunk Jézus Krisztusunk nevében. Nem ritka esetben az a benyomásom, hogy az én testvéreim előre kellene jöjjenek, ők is. Rusz testvérnek már éppen mondottam, vagy feltettem neki a kérdést, mikor fogsz előre menni te, előállni te a szószékre, és szeretném, kívánom teljes szívemből, hogy az Úr teljesen felfegyverezze az én testvéreimet is, hogy ellássák, eleget tudjanak tenni az ő szellemi területi feladatuknak. Isten előtt minden lehetséges. Az Úr elhívta először a 12-t, azután a 70-et, azután mind többeket csattolt, és felhatalmazta őket, kiküldte őket, és ő mind a mai napig egy és ugyanaz az Isten. Sőt, a hét szegény gondozók között is hatalmasan felhasználta őket, kettőt különös módon, tudnélik Istvánt és Fülöpet, és amikor ilyen gazdagon meglettek áldva, egyszerűen írva áll az apostolok cselekedete 6 és 21. fejezetében, Isten vesz, akit akar, és azt végzi el, amit tervbe vent, ha csak rendelkezésre állítjuk magunkat neki. Amint imádságaimban már kifejezésre juttattam, hogy hálás vagyok a tanúvallomásokért, amelyeket csak úgy mellesleg, futólag, menet közben mond valaki. Különösen megörvendeztetett az, amikor a testvérünk Wolfsburgból azt mondta, vagy ismertetett azzal, Frank testvér, most másodszor vagyunk itt, és amikor rövid ezelőtt legelőször itt voltunk, az Úr meggyógyított engem, érintett engem, és meggyógyított egy betegségből, ami több mint 5 éven át gyötört engem, és kínzott, és meggyógyultam. És anhálások vagyunk ilyen tanúvallomásokért. És vannak különböző csodálatos tanúvallomások arról, amit Isten végez, mert Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, még ma is, és az marad mindörökké. Léteznek különböző módozatok, módszerek, ahogy Isten felhasználhat. Nem ritka esetben kézrátétellel, de bekövetkezhet úgy is, hogy Isten elküldi az ő íge üzenetét, és miközben hit által befogadjuk, meggyógyít bennünket, rendbehozza még testi állapotunkat is, és feleslegessé válik minden emberi korepetálás, fegyületi különóra oktatás. Ha létrejön az Istennel való kapcsolatteremtés, a vele való közösség, részesedünk abban, amit ígéretben adott, bárhogy legyen, legyen kézrátétel, legyen olajjal megkenés, vagy felkenés, vagy hitáltal miközben ülünk, Isten mindig a hitünk szerint, annak értelmében, alapján átélhetjük. De azzal is ismertetett Branham testvér sokszor, Isten mindig, amit említettem is, mindig a hitünk szerint, annak értelmében, annak alapján cselekszik. Ha vannak emberek, akik elhatározták magukban, és azt mondják belsőleg, ha kézrátétellel imádkoznak értem, meggyógyulhatok, akkor bekövetkezik itt így pontosan úgy szó szerint, mert így hisznek. Mindig annak értelmében, annak alapján történik, ahogy hiszünk. Ha valaki másnak az a meggyőződése, hogy meggyógyulok, ha a testvérek felkennek vagy megkennek olajjal, akkor megpróbálhatunk 100 más dolgot. Nem fog megtörténni semmi, csak akkor, ha a hitünk meggyőződése szerint, az egyéni meggyőződésük szerint cselekszünk. Egyszerűen így van. Ezek a dolgok a hit személyes alapjára lettek állítva, vagy kilátásba helyezve. És ha valaki hitet tanúsít, és azt gondolja magában, hogyha a testvér csendesen vagy lassan imádkozik, nem történik semmi, de ha a testvér egész hangosan, hatalmasan imádkozik, akkor Isten ereje nyilvánvalóvá válik. Ez így van határozottan. Ha jöztök szívetekben, azt mondjátok, ha a testvér lassan imádkozik, vagy halkan imádkozik, nincs benne semmi erő, nem gyógyulhatok meg, és nem is gyógyultok meg. Ez így van. Egyszerűen ez a tényállás. Fel kell fognunk, nézzétek. Sőt, az apostol napjaiban, Pál apostol napjaiban is nem halkan, nem hangosan hitet tanúsítottak, csak ha a zsebkendőket vették, amelyel letörölte az ízadását, és a betegekre tették, hogy meggyógyulnak, és bekövetkeztek, a dolgok bekövetkeztek határozottan. Péter apostol Jeruzsálembe megy, az emberek hallomást szereztek afelől, hogy Isten hatalmasan felhasználta és megáldozta, nem gondoltak azok olajmegkenésre, vagy kézrátétele, se halkan, se hangosan, csak egy dolgot volt az értelmükben. Ha jön ez az ember, a nap szépen süt, és ha az árnyékát reánk veti, és a betegeket lefektetjük így, és elmegy, és az ő árnyéka rájuk vetődik, egyszerűen meggyógyulnak. Bekövetkezett, vagy nem következett be? Határozottan? Ki akar Istennek tanácsot adni, köréje állni, hogy megmondja, mit hogyan tegyen, mit mikor tegyen? Talán megmondom neked, Uram, mit mikor tegyél. Ami Istenünk egy ilyen sokféleképpen, számtalan módon megtehet mindent, és senki nem tudja, hogyan végzi ma az ő munkáját, de ennek tudatában vagyunk, hogy nagyszerű, hatalmas és csodálatos módon fog munkálkodni ma is. Magasztalva és áldva legyen az ő neve. Már egy néhányszor útalással voltam a decemberi afrikai utazásomra, amely elképzelhetetlen nagy lendületet, ösztönzést adott az Isten országában való munkában, és talán olyan nagy jelentőséggel bírt, mint egy utazás sem a 20 éves missziói utazásaim között. Isten hatalmas és csodálatos dolgot végzett. Nem csak, hogy ezrek eljöttek az összejövetelekre az Isten szavát meghallgatni, hanem bekövetkezett egy áttörés az igazság érdekében. Isten győzelmi menetje nyilvánvalóvá vált az ő hadjárata, és evélet nagyon hálás vagyok. De, amint tudjátok, noha kimerülten, kimerült vagyok fizikailag a reggel még Zürichben, holnap után itt, kedden Londonban, egyszerűen nem tudtam lemondani, el kellett fogadnom a meghívásokat, noha el akartam halasztani, fel is hívtam a testvéreket, és a testvér a telefon másik végén azt mondja, ez lehetetlen, el kell jönnöd. És amikor azt mondtam, nem tudok már, nem vagyok képes, akkor körülbelül így válaszolt, nem kell menned, hiszen repülni fogsz. Nem kell gyalog ide jönnöd, hiszen repülni fogsz. És így van, nincs kibeszélés, hanem egyszerűen útra kell kelnetek. Ami Urunknak legyen hála, az éhségért, amit támasztott az ő népe között, és amit küld az ő népe közzé, és szeretnénk megvásárolni az időt, mert egy drága időben élünk, egy gonosz időben is, jó idő is, szellemileg komoly idő, egy örömteljes idő, értitek, mire vagyok útalással, minden egymás mellett folytatódik. De a legjobb, hogy ne összekeveredett módon történjen, hanem egymás oldalán végződjön minden. Istennek legyen hála, hogy az ő jelenlétében ilyen feloldottan, ilyen elszántan, elhatározottan állhatok. Sokan, akik közel állnak hozzám, akikkel beszélgetek néha-néha, felteszik a kérdést, milyen volt Branham testvér emberileg, fizikailag, és mondok nekik egy néme eseményeket, és azt kérdezik, tényleg így volt? Határozottan. Ő egy remek, humoros ember volt. Úgy annyira, hogy én még messziről sem veszem fel vele a versenyt. Talán túl humoros volt. Én szerintem Isten örömteli embere volt. Ugyanakkor egy komoly profétája is volt az élő és magasztos Istennek, aki a vesztességre való tekintet nélkül terjesztette az ő szavát, de pontosan így igaz az is, hogy nem volt fanatikus egyáltalán, nem volt vakbuzgó, türelmetlen rajongó, minden szószéken tudott prédikálni. Nekem van egy képem, amikor kifordított vagy feltűrt gallérral a templomban, Indiában a szószéken beszélt, ugyanebben a templomban beszéltem én is, és mondom nektek, hogy ezek bevettek engem itt ebben a pult elé, és előadták nekem, kaptam ezt a kristálytáskát, amiben belelettek az említett köntöst a felhajtott gallérral téve. És amikor egyedül hagytak, kimentek mindenki, felpróbáltam, de azt mondtam, ez képtelenség, nem vagyok képes, és egyszerűen felakasztottam az említett köntöst, és vártam, amíg elérkezik az időm, és amikor felszólítottak, úgy jöttem ki, ahogy be is mentem. természetes öltözetemben, és Isten mégis megáldott, mégis az ő áldásában részett. És a testvérek feltették a kérdést, miért nem vetted fel ezt a köntös teist? Azt mondtam, egyszerűen nem pászolt rám. És ezzel az igazságot mondtam. Éppen magam elé tartottam, és mutattam a testvérek, nézzétek, nem pászol rám, nem tudom felvenni, nem kell felvegyem. De Isten csodálatos módon velem volt. Branham testvér ebben a tekintetben egyszerűen engedékenyebb volt, rugalmasabb volt. Azt gondolta, na most az emberek összegyűltek, és szeretnék áldásukra szolgálni. Milyen csodálatos. Egy Pál apostol, aki a rómaiaknak római volt, aki a görögöknek görög volt, ő tudatos volt afelől, mit kell prédikál, mit, mikor, hol, hogy kell prédikáljon. Amikor az aténi Aris nevű magaslaton állt, akkor is pontosan tudtam, milyen álláspontot kellett foglalni, azt kellett mondja. Itt láttam egy kőbe vésett íratot az ismeretlen Istennek, és már is megvolt a témája, kezében volt a téma, és azt mondta, ezt az ismeretlen Istent, ezt ismerem. Ő kinyilatkoztatta magát nekem, leleplezte magát nekem, és ezt köszíré teszem nektek is, és az emberek meredt szemmel néztek. Ez a kőbe vésett mondat, ez a kőbe vésett mondat megadta neki az egész prédikációnak a tartalmát. El tudjátok képzelni, hogy Isten emberei bármilyen helyzetben képesek kiigazodni, belehelyezni magukat. Ha valakivel találkoztok, és azt mondja neki, hogy az Úr szólt hozzám, és így mondja legnormálisabban, de azt sem tudja, hogy mi az Úr neve, hogy mi módon szól. Egy ember, aki ez valóban intézte az Úr az ő szavát, a legnormálisabb, a legjózanabb ember marad, a legkiegyensúlyozott ember marad a földön lakók között. Hiszitek ezt minnyáján határozottan, egész határozottan így van. Némelyek csodálkoznak afelett is, hogy Branham testvér vadászni járt. Azt mondják, mindent el tudok hinni, meg tudok érteni, de hogy vadászni járt? Na, hagyjátok menjen, meg tudjátok érteni, hogy Keresztelő János szöcskéket evett? Ó, nekünk megkeveredik a gyomrunk, ha csak reagondolunk, gyomorgörcsöt kapunk. El tudjátok képzelni, hogy teve bőrt vett magáról, és bőrszíjjal kötve fellépett a pusztában, így prédikált az Isten szavát. A csúfolódok azt mondhatták volna, nézd, ott jár egy teve. Tevebőrben teve. De az Istentől eleve kiválasztottak, azok nem néztek a ember külsejére. Azoknak szíve fel volt hangolva, Isten elhívta őket. Ők nem adtak semmit arra, hogy mibe öltözik, hogyan öltözik, egyébként vagy mellesleg. Ez a tevebőr megóvta úgy a hidegtől, mint a melegtől ezt az embered, és folytathatta az ő útját. Isten dolgokat végez rendkívüli módon. Veszi az embereket, akik néha-néha azt sem tudják, talán emberileg képzelve, mit, miért tesznek, és az Úr mégis felhasználja őket úgy, ahogy tervbe vett azt. Hadd álljunk rendelkezésére az Úrban, bízzunk az Úrban, hogy velünk is célhoz fog jutni, bennünket is célhoz fog juttatni, és hogy elküldte az ő szavát, hogy meggyógyítson bennünket, helyreállítson bennünket, egyenesbe hozzon, kiegyensúlyozott állapotban hozzon bennünket, kinyilatkoztassa az ő akaratát, és hogy ezekben a napokban megismertesse az ő szavát velem, velünk. Két szakaszt fel akarok olvasni még a Branham testvér prédikációjából. Egyszerűen az angolból a németbe fogom olvasni, és azután fogok egy némely ígeversekre és utalással lenni, éppen úgy, ahogy az Úr vezetni fog bennünket. Ma délután van egy bibliai bemerítkezésünk, vagy keresztségünk, van egy bibliai úrvacsoránk, és egy bibliai lábmosásunk, és amit bibliai lehet, az bibliai módon, ami csak bibliai lehet, az bibliai módon szeretnénk megtenni. És amit éveken át már tudomásul vettük, ez számunkra magától értetődik, de nem mindenkinek magától értetődik, és most át kell helyeznünk magunkat azok állapotába is, hogyan érez valaki, aki egészen olyanon csatlakozik hozzánk. Azt mondhatja magában, ezek finom emberek, a velük való kapcsolat elfogadható, a fellépésük emberileg is, a vendégszeretet, minden tökéletes, de vannak dolgok, amit tesznek, ezt egyszerűen nem tudjuk felfogni, megérteni. És most mondom, ezt tudatosan mondom, aki a régi evangéliumi énekes könyvben olvas, az egyház énekes könyvekben, hogy mit mondott Luther a keresztséggel kapcsolatosan, kifejezetten az újra bemerítkezőkre utalóan, tudnilik, akik allámerítő és által keresztelkedtek meg, akiket anabaptistáknak nevezett, az hátborzongást kap, és megfélemlik, amikor tudomásul veszi, hogy itt az emberek még egyszer bemerítkeznek. Ő azt mondta, Luther azt mondta, hogy átkozott legyenek az anabaptisták. Az régi evangéliumi énekes, egyházi énekes könyvekben áll. Legelőtt írom, most képzeljétek el, ültessétek át magatok azon emberek állapotába, akik nem hallottak életük folyamán semmi más egyebet, hanem húsvétkor, pünköstkor és karácsonykor kezükbe vették Isten eme rendkívüli emberének ezt a nagy énekes könyvét, és most még egyszer elolvassa, átkozottak legyenek az anabaptisták, az újra bemerítkezők. És a végül is áthatja vellőket és csontokat, megráz benneteket, és ha aztán tudomásul veszik, hogy itt is újra keresztelnek, itt is bemerítik az embereket, még egyszer a döbbenet, micsoda érthetetlenség, zsebre csúszik a szív. De itt nem arról van szó, mit mondott Luther Márton, John Wesley, mit mondott William Booth, mit mondom, Russell, vagy kik voltak az összes többien, vagy Ellen White is, bárki bármit mondott. Itt egyszerűen arról van szó, azt szeretnénk kihangsúlyozni, amit Isten az ő szavával megismertetett velünk, és amit parancsban adott, és a Szentírásban igazolás, az igazolt igazolásként meghagyatott számunkra. És ezt mondom nektek, ha az Isten emberei ma itt élnének, ma élnének, ma is pontosan ugyanazokat az bibliai szójárást használnánk, és a bibliai gyakorlatokat alkalmaznánk, amelyeket mi alkalmazunk. Az ő idejükben csak a kezdet volt, a pirkadat, a korszak hajnalodása, még nem a tökéletesség, az volt a legcsodálatosabb és legmagasztosabb, ami akkor történt. Az hit által való megigazulás, a gyertyatartóra lehetett állítani az időben, és hogy Luther és az összes többi reformátorok az Antikrisztust leleplezték, és felderítették, és kijöttek, külön váltak tőlünk, hiszen ez már egy rendkívüli dolog volt. De Isten nem maradt meg, nem maradt állva ennél fogva. Ez volt az első lépés, és így egyre világosabb lett a helyzet, lépésről lépésre, egyik igazság a másik után következett. Már akkor, mindazáltal már akkor léteztek emberek, mint Schwenkfeld, aki fellépett és azt mondta, ha rendet akarunk teremteni, akkor fel kell számolnunk gyökeresen mindennel. Sőt, hirdette már az ő idejében a bibliai bemerítkezést, az Úr Jézus Krisztus nevében való keresztséget. Már akkor hirdette Genfben, a spanyol Servetus fellépett, és az Isten egységét hangoztatta úgy, ahogy ebben a könyvben meg van írva. És mi történt vele? Életével kellett fizessen Genfben. A a reformátorok beleegyezésével vagy helyeslésével legalábbis hallgattak e felőtt. Mindig hangoztatta valaki, felemelte valaki az ő hangját, Husz Jánosig, aki Konstancban el lett égetve a mágián. De akkor elérkezett az idő, amikor nem lehetett feltartani az igazságot, azt, amit Isten az ő tervében elhatározott, hogy megvalósít. Így hálásak, hadd legyünk hálásak az Úrnak, hogy ezt a szellemi fejlődést mindannyian olyan gyönyörűen elsajátíthatjuk, átélhetjük, és igen elhetjük, igent mondhatunk, álláspontot foglalhatunk. Képzeljétek el, hogyha fizikailag visszamaradottak lennénk, és ma lószekérrel járnék a város utcáin. Az emberek csóválnák a fejük, és azt mondanák, Isten emberek, ki vagy? Elmellőzted az időt, a fejlődést, és elhoznának az utcáról, levennének az utcáról, mert az emberek felfognák, hogy elmellőztem az időt egyszerűen. Hiszen ma autóval járunk, és nem lószekérrel, repülővel utazunk, és az idő előre haladott. Fizikailag lépést tartottunk ezekkel a felső fejlődésekkel. A fejlődést mindannyian olyan gyönyörűen elsajátítottuk magunknak. Különösen, ha barátaimra gondolok Csehoszlovákiából és a Német Demokratikus Köztársaságból és némely keleti tömb országok testvéreinkre, amikor eljönnek ide, nagyot néznek. Erről még álmodozni sem mertünk. Nekik megvan a paradicsom, nekünk megvan az, ami benne van. És tudomásul vehetjük, mekkora nagy a különbség. Mit akarok ezzel mondani? A fizikai, földi példákkal valamit szemléltetni akarok. Vannak országok, amelyek fejletlenek, visszamaradottak. Ne haragudjatok, különösen ti a Német Demokratikus Köztársaságban. De előttem annyira nyilvánvaló lett, amikor a Német Demokratikus Köztársaság fővárosába átmentem Lengyelországba, és tudomásul vettem, hogy mekkora nagy különbség van mindezen évek folyamán a két második világháború után. Ez a magasztos rendszer nem volt képes megépíteni az autópályát a két állam között. Egy sáv ki lett építve, még mind a mai napig ez az egy sáv megkész lett állítva, és a második sávon fák nőnek, és az összes többi bokrok, a hídak fel lettek építve, és az évek folyamán nem lett kiépítve semmi. Azt gondoltam magamban, minő egy nagy különbség, mekkora különbség van két állam között, amelyek egy népet alkotnak. Ott egy kicsit fejletlen, itt a dán határtól az osztrák határig, vagy a svájc határig el lehet utazni, annélkül, hogy megálljatok, annélkül, hogy szemafor előtt kellene álljatok, egyszerűen utaztok, és ott éppen nem lehet utazni. Mit akarok ezzel mondani? A szellemileg néve sok emberek visszamaradtak, fejletlenek maradtak, nem csak népek, de most felteszem a kérdést, ki a fejletlen? Azok, akik elnyomatottak, ahol ahol napirenden van a zsarnoki elnyomás, gátol van a szabad fejlődés. Hadd ültessem át ezt szellemi területen, ott, ahol Isten az ő népe között szabadon kibontakozhat, az ő népe között szabadon fejlődhet, ott nincs leállás, holtpont, ott ismeretlen, ott érvényességre fog jutatni, nincs tétentség, nincs hanyatlás, hanem nyilvánvaló az előrehaladás. Pontosan így van a szellemi területen is. Isten megajándékozott egy szellemi fejlődéssel, és ezt a szellemi fejlődést tudomásul vehetjük, és lépést tarthatunk a mi Urunkkal. Ha most vesszük a bibliai bemerítkezést, hiszen erre utalással vagyunk, akkor nem akarunk fájdalmat okozni senkinek, de mégis az igazságot hangsúlyozni akarjuk. Csak egy Úr létezik, csak egy hit létezik, és csak egy keresztség, egy bemerítkezés. Felolvashatom nektek az Efézus leveléből, az Efézus 4. fejezetéből, és pedig az 5. verstől. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, vagy a bemerítkezés. És most menjünk ezzel azonnal a keresztségi gyakorlathoz, és pedig az Új Testamentumi gyülekezet megalapítása után. Itt az Apostolok Cselekedete 2.38-tól áll írva, Apostolok Cselekedete 2.38. Ekkor így válaszolt nekik Péter: tartsatok bűnbánatot, és keresztelkedjetek meg valamennyien a Jézus Krisztus nevére, bűneitek bocsánatára, és akkor megkapjátok a Szent Szellem ajándékát. Majd a 41. versben áll: akik pedig hittel befogadták az ő beszédeit, megkeresztelkedtek, vagy bemerítkeztek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. A keresztség keresztség, a gyermekkeresztség gyermekkeresztség. És Istennel és Isten szavával semmi köze nincs, semmi közös nevezője nincs. Ezt egyszerűen ki kell hangsúlyozni egyszer. A Márk evangéliumának 16. fejezetében, ami Urunk maga kiadta a missziói parancsot, és üdvösségre vezető állapotba kerül mindaz, aki hitet tud tanúsítani annak, amit írva áll. Itt a Márk evangélium a 16. fejezetében olvashatjuk a 15. verstől. Erre fel így szólt hozzájuk intézően: menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot az egész teremtménynek. Aki hívővé lesz és megkeresztelkedik, vagy bemerítkezik, az üdvözülni fog. Együtt olvastátok mindjárt velem: aki hívővé lesz és megkeresztelkedik, vagy bemerítkezik. A Róma 10. fejezete alapján a hit a prédikáció nyomán következik be. Következetesen először prédikálnunk kell, és azután a hit, ami a prédikációból származik, oda vezet, hogy az emberek hitengedelmességet tanúsítanak és bemerítkeznek. Olvassuk csak a Róma 10. fejezetéből, itt írva áll a 8. verstől. Róma 10. fejezet a 8. verstől. Hanem mit mond az írás? Közel van hozzád az íge, a te szádban van, és a te szívedben van, mégpedig a hitről szóló íge üzenet, amelyet mi hirdetünk. Mert ha te száddal, ha te ajkaddal Jézust az Úrnak vallod, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztott őt a halottak közül, a halálból, akkor üdvözülni fogsz, vagy meg leszel mentve, mert szívvel hitet tanúsítunk a megigazulásunkra, és szájjal vallást teszünk, hogy üdvözüljünk. A evangélium hirdetése előfeltétel mindenképpen, hogy létrejön a bibliai hit. És az az ember, akitől származnak a legtöbb énekek az úgynevezett Pfingstjubelben, az énekeskönyvben, és az évszázad fordulón különösen használta Isten Jonathan Pál az ő halálos ágyán így vallott: nagyon bánom, hogy nem keresztelkedtem meg, nem hagytam magam biblikusan bemerítetni. Egy ember, aki a megszentelődést még jobban hangsúlyozta, mint Veszlei János maga is. Egy ember, aki maga arról tett tanúságot, megadta az éveket, és azt mondja az ő tanúvallomásában, hogy a megszentelődés olyan tökéletes volt nála, hogy hosszú évekig nem hanyatlott sem szavakban, sem tettekben. Miközben, igen, sok éveken keresztül, a saját tanúvallomása szerint egy diadalmas és egy győzelmes életet folytatott, ami aztán a kegyelemre száműzött testvérek egyszerűen azt mondták, ez teljesen lehetetlen, képtelenség, és ez az ember, aki számos éveken át tanúsította, hogy sem gondolatban, sem szóban, vagy tettben nem vétkezett, egyszerűen tökéletes hívő életet folytatott, és bár olyan szent, olyan tiszta, Isten előtt talán még a szívében is az volt, és mégsem volt képes megtanulni a hívő élettel járó ABC-jét. Egész élete folyamán nem elég egyértelműen hangsúlyozta Branham testvér, hogy meg lehet mentve valaki annélkül, hogy megszentelődjön, meg lehet szentelődni annélkül, hogy beteljesedjen Szent Szellemmel, mindazonáltal, ha ezek a dolgok harmonikusan, kéz a kézben együtt működnek és érvényesülnek a mi hit életünkben, akkor teljes mértékben részesedünk abban, amit Isten nekünk szent az ő szavában, teljes mértékben. Következetesen tehát nem földön futó példaképek lettek itt szemeink elé állítva, hogy azokat kövessük, emberek, akiket Isten noha felhasználhatott és megáldott, gondoljunk csak sokakra ennél fogva, akiket valóban megáldott Isten, de az idő nem érkezett volt még el. Istennel éltek, Istennel jártak, de az isteni visszatérítés ideje és az ő kegyelmi meglátogatása ideje még nem volt bekövet, nem érkezett volt el. Az utolsó nemzedék, a profétikus korszak a gyülekezettel kapcsolatosan még nem érkezett volt el. Következetesen az Úrnak szolgáltak azon fényesség szerint, amiben részesedtek, vagy ami volt nekik. Ma egy kicsit mégis másképp áll a helyzet. Mi nem élünk a reformátorok napjaiban, vagy az azt követő évszázadokban sem, hanem az idők végén, a kegyelem idők végén élünk, amikor az élő Isten gyülekezete vissza lett helyezve az eredeti, vissza kell legyen helyezve az eredeti, a gyülekezet eredeti állapotában az apostoli tanítással és az apostoli gyakorlat újra érvényesülnie kell, úgy, ahogy az ős kereszténységben is történt. Ez a nagy különbség. Mi nem bíráskodunk ezen emberek élete felett, és ő, Isten maga nem hibáztatja ezeket az embereket, nem rója fel az embereknek a tudatlanság idejét. Most azonban mindenkit egyértelműen szembesít azzal, hogy a tudatlanság ideje a múlthoz tartozik, az elmúltak ezek az idők, és ez az a nap, amit Isten felhasznált arra, ez az idő, amit elrendelt arra, Isten egyértelműen tudassa velünk az ő tisztánlátásra adott szavát, és ezzel meg is feleletet adtuk a kérdésre. A hit a prédikációból származik, és a prédikáció Isten szavából. Nem létezik egyetlen egy Biblia versszem sem, amely azt mondana, arról tanúskodna, hogy emberek gyermekeiket hozták az Úrhoz, és az Úr megkeresztelte volna őket. Nem. A gyermekek az Úrhoz lettek hozva, hogy megáldja őket. És ugyanezt gyakoroljuk mi, mint a mai napig. a mi gyermekeinket az Úr elé hozzuk, hogy felavatjuk, hogy megáldja, megszentelje őket. De azután, ha felnőnek, ők is tudomásul fogják venni az Úr szavát, és dönteni kell az Úr Jézus mellett, és a hit lépését a bemerítkezéssel kapcsolatosan is saját maguk meg kell tegyék, mert így olvastuk, aki hiszen és hitet tanúsít és bemerítkezik. A Biblia semmit nem tud egy keresztszülőkről. Ó, milyen szomorú néha-néha. Remélem csak, hogy az emberek nem veszik személyeskedésnek vagy sértésnek. Ha ezeket a dolgokat hangsúlyozzuk, akkor csak azért, mert lelkünk mélyén van egy nagy fájdalom. Luther már akkor írt egy könyvet a végről, az egyház végéről a babiloniai fogság után. Hogyha hiszünk abban, hogy bekövetkezett a babiloniai fogság vége, akkor hadd tanúsítsunk hitet azután, hogy mindazok, akik hallották az Isten elhívását, Isten hívását, külön válnak ebből a babiloniai fogságból, fellennek ébresztve, és az Isten szavának az alapjára állítják hitlábaikat, mert Isten az ő szavát nem fogja megváltoztatni soha, megmarad annál fogva, amit egyszer kijelentett. Az apostolok cselekedeteben olvasunk számos tanításokat, vagy példákkal találkozunk, amelyek rendelkezésünkre állnak. A 19. fejezetben, apostolok cselekedete 19.5-től olvasunk a Pál apostol történetét, amikor elment Efézusban, és találkozott ott azon emberekkel, akik megkeresztelkedtek a János keresztségével, a János által megkeresztelt tanítványokkal. Itt olvasom az apostolok cselekedete 19.5-6-ot. Amikor ezt tudomásul vették, meghallották, megkeresztelkedtek minnyáján az Úr Jézus Krisztus nevében. És amikor Pál rájuk tette azután az ő kezét, kézrátétellel imádkozott éltük, leszállt rájuk a Szent Szellem, úgy, hogy különböző nyelveken szóltak, és profétikusan szóltak. Ezeket az embereket ugyanaz az ember keresztelte meg, aki megkeresztelte az Úr Jézus, ami Urunkat és ami megváltunkat. Tudnélik, keresztelő János, ugyanez az ember, aki Jézus Krisztust a Jordán folyóban bemerítette, alámerítette, megkeresztelte, ugyanez az ember megkeresztelte ezt a 12 tanítványt is, és minnyáján azt mondanánk ezzel szembesítve, Pál, szeretett Pál apostolom, szeretném tudatni veletek, hogy ez az mi ettől és az embertől lettünk megkeresztelve, bemerítve, aki maga mi Urunkat merítette be. Pál, te akarsz valamit mondani, hogy ez az keresztség érvénytelen, hiszen az Úr előtt érvényben volt, miért nem lenne érvényes mielőttünk? Semmi ellenvetés, semmi vitázás nélkül, ellentmondás nélkül helben hagyták a mondottakat. Pál apostol hirdette a mi Urunk és Istenünk üdvhatározatát, és azt mondta, János a megtérésre való keresztséggel keresztelt. Most azonban meg kell keresztelkednetek a ti bűneitek bocsánatára még egyszer. Következetesen nem arról van szó, hogy bűnbocsánat bekövetkezne a keresztség vagy a bemerítkezés által, nem, nem. A bűn bocsánata a bárány vére által következett be, aki kiontotta az ő vérét, a golgotai keresztségét. De a hit igazolásaként, hogy a bűneink bocsánatában részesedtünk, és elfogadtuk, magunkévá tettük, bemerítkezünk, hitet tanúsítva, engedelmességet tanúsítunk a hitünknek, és Isten szín előtt eleget teszünk ennek a parancsolatnak. Ezt egész egyértelműen hangsúlyoznunk kell, hogy a bűnök bocsánata nem következik be a bemerítkezés által, hanem a bűnbocsánat a bárány vére kiöntött vére által következett be, és minnyáján, akik részesedtek a bűnbocsánatban, igazolásul bemerítkeznek az Úr Jézus Krisztus nevében. Annak igazolásaként elég egyértelmű, amen. Az amen nem volt elég egyértelmű és egész hangos. Következő alkalommal magammal veszlek Afrikába, de csak úgy, ha megfizetitek saját magatokat, repülőjegyeteket. Szeretteim, számomra ezek a dolgok értékes bibliai igazságok. A vízben nincs megbocsátási erő. A megbocsátás ereje a vérben rejlik. A isteni vérben volt, a vérben volt az isteni élet, és az isteni vér kiontatott érettünk, hogy visszaszállhasson ránk az isteni élet. Ám az engedelmesség nagyon fontos, mert az engedetlenség olyan egyenértékű, mint a varázslás bűne. És ezzel már is elérkezünk ahhoz a ponthoz, ami a Jelenések könyvében van leírva, ebben nagy világegyházról, amely az ő szellemi paráznaság pohárával megrészegítette az egész föld kerekségét, úgy, hogy a királyok és az egész hatalmasságokat is megitatta velük, és minnyájan félre lettek vezetve, és összezavarodott állapotban lettek taszítva. Aki akar, tovább ihat a Róma poharából, de akkor hagyjátok békén az üdvösség poharát. Nem ihatunk az üdvösség poharából, és másfelől a Róma poharát is feltegyük az asztalra, és lenyeljük azt, ami benne van. Nem, ti én népem, jertek ki közülük, váljatok külön, tisztátalant ne érítsetek, így magamhoz akarlak venni titeket, és legyetek fiaim és leányaim, és én Istenetek leszek. Ha valaki azt véli, hogy ez fanatizmusság, nos, rendben, akkor Isten is fanatizmus, mert ezt nem ember követeli, ezt maga az Úr követeli. Nem szeretnék tovább erre a témával foglalkozni, elég egyértelmű hangsúlyozva lett, elég egyértelműen írva áll, akiket még könyörögni és kérlelni kell, engedelmességet tanúsítani annak, amit az Úr parancsban adott, nem tudom, hogyha a gyümölcs már érett. Akkor át kell hagynunk Istenre, addig, amíg személyesen is, egyénileg Isten szava meggyőz valakit, és Isten szellem és Isten szava meggyőz valakit. Amennyiben még belső tusakodásaitok lennének, tanácsot és isteni segítséggel készek vagyunk segítséget nyújtani, hogy minnyájan ki legyünk ragadva minden összevisszaságból, minden bibliaellenességből, és tehát, hogy ki legyünk szakítva minden Biblia ellenes állapotból, és megszentelődjük Isten szavában. Legyen, hogy ezen a helyen, mint azok, akik nem merítkeztek még be bibliailag, egyszeri bemerítkezés, alámerítés által az Úr Jézus nevében, legyen, hogy ma felismerjék, felfogják, hogy szükségszerű, egyszerűen elengedhetetlen, és hogy beteljesedjen rajtuk is az, amit az apostolok cselekedete második fejezetének 41. versében olvastuk, mindazok, akik az ő szavát elfogadták, magukévá tették, bemerítkeztek, engedelmesek. Aki nem tud hitet tanúsítani, az nem is kell megkeresztelkedjen. Folytathatja az ő saját útját, az ő saját meggyőződéséhez képes. Az, aki azonban Isten félően engedelmességet gyakorol, azokra rábonyolít és meggyőződéshez vezeti az Isten szelleme, és meggyőzi annak szükségszerűségétől, a keresztség szükségszerűségétől. A bemerítkezést összhangban azzal, amit az apostolok gyakoroltak, az Úr Jézus Krisztus nevében gyakoroljuk itt ezen a helyen, mert ez az a név, amely összeköttetésben áll a mi megváltásunkkal. Ez az Isten szövetséges neve, ami Úristenünk szövetséges neve az Új Testamentumban. Éppen úgy, mint Jáve, az Úristen szövetséges neve volt az egész Ótestamentum folyamán, és Jézus azt mondja, kereszteljétek, merítsétek be őt a névben, nem a címzésben, a megnevezésben. Én magam lehetek apa, fiú, prédikátor, evangélista, sok minden pozíciót foglalhatnák el. De a nevem már ősidőktől fogva apám, nagyapám és az ős szüleim mindig frankok voltak. Az Úr Jézus azt mondta, megismertettem, lelepleztem előttük a te nevedet. Tartsd meg őket a te nevedben, abban a névben, amelyet adtál nekem. Atyám, szenteltessék meg a te neved. Jézus Immanuel, velünk az Isten. Halleluja, halleluja, mennyire rendkívüli. Ti csodálkoznátok. Ma még mind azok, akik Rómából külön váltak a régi keresztségi gyakorlatot, szépen bepakoltam, magukkal vették. Én soha nem fogom elfelejteni azt az utazást. Egy néhány héttel ezelőtt Abidjanból átrepültem az Azor-szigetekről Lagosban, és három emberrel együtt ültem, egy sorban ültem a repülővel, és éppen a folyósó mellett ültem, és hogy kiül mellettem, nem tudtam. Egy ember és egy hölgy ült mellettem. Az ember az ENSZ diplomatája volt, jól beszélt angolul, Szenegálból volt, és az hölgy maga Lagosból volt. Én kivettem a Bibliámat, magam előtt olvastam, és egyszer csak felteszi a kérdést, keresztény vagy-e? És azt mondtam, igen, természetesen. És azt mondja, én is. Aztán tovább folytatódik a beszélgetés. És azt mondtam, természetesen, nagyon megörvendezted. És azt mondja a hölgy, én ahhoz a gyülekezethez tartozok, a kérubimok és a szeráfimok gyülekezetéhez tartozok. Elsőleg terüs lettem, és feltettem a kérdést. Pillanat, testvérnő, én már voltam egy néhányszor Lagosból, találkoztam a az úgynevezett profétákkal, fehérbe öltözött profétákkal, akik reggeltől estig le és feljárnak a tengerparton, sőt, az új Jeruzsálemet is megmutatták nekem, és sok mindent láttam ott. De ez új nekem. Nem hallottál-e a mi profétánkról és a 12 apostolról, akik 12 angyalok, stb. Azt mondtam, testvérem, nem hallottam erről semmit, de nincs semmiképpen szükségem sem rájuk. És akkor elmélyedtünk a beszélgetésben, és azt kérdeztem, szeretett testvérnő, mégis fel szeretnék tenni neked egy kérdést. Mondd meg, hogyan kereszteltek, hogyan végzitek a bemerítést? Ó, azt mondja, mi háromszor végezzük a bemerítkezést. Alámerítjük az embereket az atyának a nevében. Kiemeljük őket a vízben, akkor megint alámerítjük a fiú nevében, és még egyszer alámerítjük, és ez legyen a kérubimok és szeráfimok gyülekezete. Igen, ez az kérubimok és szeráfimok Jézus a szeráfimok gyülekezete. Én aztán azt mondom, természetes, de nem a Jézus Krisztus gyülekezete. Aztán elmélyedtünk a beszélgetésben. És így látjátok, hogy mindjárt külön váltak Rómától, és mégis áldozatul estek a hamis profétáknak, akik új szellemi tömlöcökbe vetették őket, és ma is rabságban vannak megtévesztetten. Istennek legyen hála az ő szavának egyértelműségéért. Ez is egy olyan pont, amit talán fel sem fogtunk teljesen, milyen értékesek kellene legyenek számunkra mindezen bibliai igazságok. Így van, vagy nem? Határozottan. És mit teszünk mi ezekkel a bibliai igazságokkal? Amikor egy testvér ásított egyszerűen a gyülekezet az Isten tisztelet alatt, az ásítást tartsuk holnapra, ha Isten szavát hallgatjuk, Isten szaváról van szó, itt tudomásul vesszük Isten beszédét, és egyszerűen tudatja velünk, hogy mindazok, akik hangomat hallották, tegyék szívügyekké azt, ami intéződik hozzájuk. Tudjuk-e egyáltalán, mennyi ideig tart még a kegyelem ideje? Tudatosak vagyunk-e még afelül, hogy még rendelkezünk egy ilyen ajánlat Istennek ezen ajánlatával, kegyelmi ajánlatával? Én remélem, de az időnek egyszer vége lesz. Az időnek volt egy kezdete, és lesz egy vége. Ma mindjárt fel kellene fognunk, hogy csak egy Úr, csak egy hit, és csak egy Isten előtt érvényes keresztség létezik. Tudnilik azok bemerítkezése, akik a Jézus Krisztusban való hit által elfogadták az ő megváltásukat, az ő megmentésüket. Ez az összeköttetés. Egy Úr, egy hit, egy bemerítkezés. Ez a három dolog közös nevezőre tartozik. Összhangba kell álljon. Miért szégyelnünk a mi Urunk nevét? Mi rendkívüli jelentőséggel bír számunkra, mert nem adatott más név az embereknek az ég alatt, mint az Úr Jézus neve, amelyben üdvösségre juthatunk, és egyáltalán csak ez a módja az üdvösségre jutásnak. Nevezd az ő nevét Jézusnak, mert ő lesz az, aki megváltja az ő népét az ő bűneiből, és üdvösségre jutatja. Magasztalva legyen a mi Urunk neve. Legyen, hogy ez a szakasz elég legyen ezzel kapcsolatosan, és kérünk mindazokat, akik talán még kételkednek, hogy mégis keressék a beszélgetést, keressék a tisztázást, úgy, hogy senki ne kelljen visszamaradjon. És ha mégis úgy döntöttök, akkor a ti dolgotok. Áthagyjuk reátok, és reméljük, hogy Isten mégis meg lesz az útja veletek, minnyátokkal. Hadd álljunk fel most a közös imádságra. Talán elénekeljük még egyszer a kórust, úgy, ahogy vagyok, úgy kell jönnöm. Úgy, ahogy vagyok, úgy kell jönnöm. Nem az én erőm, csak te egyedül. A te véred az, amely megmos minden bűneimből. Ó Isten báránya, én jövök, én jövök. Kérhetlek arra, hogy mindazok, akik be akarnak merítkezni, meg akarnak keresztelkedni, most előre jöjjenek, miközben énekeljük a kórust még egyszer. Úgy, amint vagyok, úgy kell jönnöm. Nem az én erőm, csak te egyedül. A te véred megmos engem minden bűneimből. Ó Isten báránya, én jövök, én jövök. Mennyei Atyám, köszönjük neked közösen, hogy még hívod az embereket, még megszólítod az embereket most ezekben az utolsó napokban, az idő végén, Uram, még keresed az embereket, és megtalálod a tieidet, Uram, és a tieid hallgatnak a te hangodra, hallgatnak a te szavadra, és követhetnek téged, Uram, kérlek téged, ajándékozz meg valamennyünket kegyelemmel, de különösen ezeket a fiatal embereket, Uram, hogy lépést tudjanak tartani veled, a te szavadat magukévá tegyék ebben a nehéz időben, ebben a borzalmas időben. Uram, te velük leszel, te erőt felöltözteted erővel ővel. Ezért imádkozok értük, Uram, mindazokért, akik ma a keresztséggel kapcsolatos lépést meg akarják tenni hitáltal. Uram, Te megáldod őket, és bebizonyítod magadat, hogy ugyanaz vagy tegnap, ma is mindörökké. Téged illet a tisztelet, a Te nevedet illeti a tisztelet, a magasztalás és az imádat. Ajándékozz meg most kegyelemmel, Uram, kérünk Téged érte az Úr Jézus nevében. Amen. Amen. Amen.